Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Köszöntjük a hallgatókat! Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagybodó Tibor. Az Összhang mai tartalmából. Az első szolgálati hely hasonlít az első szerelemhez, tele van reménységgel és tűzzel. Egy papi, lelkipásztori életút meghatározója lehet a kezdés, az első gyülekezet, ahol szembesül az ember a sikerekkel és buktatókkal, fiatalkori álmok beteljesülésével, vagy éppen azok elmaradásával. Több évtizedes tapasztalattal a háta mögött egy nyugdíjas lelkipásztor akarva akaratlanul más szemmel nézi az első munkahelyén történteket. Ez végül is magától értetődő, mert közben megváltozott a falu élete, az egyház szolgálata, az ember szemlélete, de a visszatekintésben sok minden megelevenedik még jó 4 évtized múlva is. Mostani beszélgetésünkben a múlt század 70-80-as éveinek világa érkezik vissza. Témánk a szolgálat indulásának ideje. Vendégünk Ötvös József nyugalmazott lelkipásztor volt esperes, az Erdély Református Egyházkerület generális direktora, akit tisztelettel és barátsággal köszöntünk itt a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában. Lelkész úr, jó napot kívánok, békesség Istentől, köszönjük, hogy ma délután is befáradt a stúdiónkba.
Békesség Istentől, jó napot kívánok én is, és örülök én is ennek az adásnak, annak a lehetőségének, hogy ebben a műsorban, az Összhangban elmondhatom tapasztalataimat, talán azokat a kedves élményeket, amelyek azóta már nagyon történelmi múlttal váltak, mert ahogy a bevezető gondolatokban hallottuk, a múlt század 70-es, 80-as évei, és én mindig egy kicsit úgy érzem, hogy egyoldalúan ráhúzzuk azt, hogy kommunista diktatúra, pedig annak is nagyon sok szépsége volt, ha meg lehetett találni az együttélést, a lehetőséget az emberekkel, és voltak szép dolgok is, és én szívesebben beszélek most az Összhangban lehet inkább a szép dolgokról, mert a csúnyáról amúgy is mások is beszélnek.
Egy református lelkész és 4 szolgálati hely. Esperes úr, hogy kerül egy fiatal lelkipásztor a Görgény völgyébe?
1977. március 4-én kerültem oda. Lehet, hogy az idősebbeknek eszükbe jut, húj, az a földrengés, valóban. Éjszaka volt a nagy földrengés, és amikor reggel az autóbuszra ültem, én ott hallottam, hogy mi történt. Pókában is érződött egy kicsit a lakásban, de hát én azt éppen nem tudtam akkor a földrengés. Ez volt az első, amelyet személyesen átélhettem. Hát tudom, hogy nem erre a válaszra vár a szerkesztő úr és a hallgatóság sem, hogy én éppen a földrengéskor kerülök oda, de ez volt az első szolgálati helyem, és az első szolgálatnak, hivatalos lelkipásztori szolgálatnak az ideje. Egyébként nagyon egyszerű a kérdése való felelet püspöki kinevezéssel. Akkor is úgy volt, és még ma is így van, amikor valaki befejezi a teológiát, leteszi az alapvizsgáját, akkor az egyetemről átveszi az úgynevezett egyházkerület vezetősége, a püspöki hivatal, a végzett lelkipásztorokat, és attól kezdve már ő határozza meg, hogy ki hol végzi a szolgálatát. Ezt úgy kell érteni, hogy a legelső helyre általában a püspök nevez ki valakit, és aztán utána megvannak a különböző formai lehetőségek, hogy miképpen lehet változtatni gyülekezeten. Persze nem mindenkinek ennyire egyszerű a kinevezése, vagy az első szolgálati helyének a megtalálása, nálam sem ment ez ilyen könnyen, ugyanis az történt, hogy amikor befejeztük a teológiai tanulmányokat, akkor az egyik barátommal, akivel később aztán sok mindenen együtt mentünk át, úgy éreztük, hogy jó lenne kicsit még tovább tanulni, és felvételőztünk a doktori tanfolyamra. Akkor azt jelentette ez az egyetemi rendszerben, hogy még bent lehetett maradni legalább 2-3 évet a teológián, úgyhogy egy évet Szebenben a német teológián, akár egyet Bukarest ilyesmi az ortodox teológián, és ez alatt a vizsgákat letenni, a szakvizsgákat, és megírni a doktori dolgozatot. Csak hogy a püspök és a püspökség másképpen látta az egészet, ma már nem vitatkozom egyáltalán velük, akkor 20 évesen nagyon vitatkoztam magamban, sőt, ha lehetett, még velük szemben is volt ilyen eset, amikor úgymond nagyon védtem az igazamat a püspök úrral szemben, Nagy Gyula volt akkor a püspök, és most rögtön hozzá kell tennem, hogy később soha nem éreztette azt az ellenkezést, amit én 20 évesen egy 70 vagy 60 valahányos éves püspökkel tettem, látszott, hogy azért sokkal bölcsebb volt, és nem véletlenül püspök. Visszatérek oda, tehát doktor jelöltként nem akartam elfoglalni azt a helyet, ahova kineveztek. Ez az egész herce-hurca ment utána legalább 5 hónapig, én közben elmentem Szebenbe a német teológiára, mint doktorjelölt, és ott próbáltam kutatni, az ottani német egyetemi tanárok segítettek benne, nekik nem mondtuk meg, hogy én féltörvényesen vagyok csak ott, és aztán egyszer csak valamikor 1977. februárjában kaptam vallásügyi államtitkárságtól egy szolgálati kinevezés megerősítést. Ez azt jelentette, hogy amikor, nem tudom most így van, de a 70-es, 80-as években, amikor valakit kihelyezett a püspök, azt felterjesztették a vallásügyi államtitkárságra, most ne gondoljon senki arra, hogy ez a szeku miatt volt, azért is magától értetődik, de hát azt ők már tudták sokkal hamarabb, mint hogyha felkerültek volna a papírok, hanem azért, mert akkor is és ma is úgy volt, hogy a lelkipásztori fizetésnek egy részét az állam adja. Ezt nevezik a kongruának. Ez ma is így működik, és akkor is fel kellett küldeni azért, hogy az állami fizetést megkaphassuk, és akkor az állam, Bukarestben az államtitkárság megerősítette ezt az egészet román nyelven hivatalosan, és akkor ezt a kinevezést én megkaptam ott, hát Pókában, de édesapám átküldte Nagyszebenbe, és akkor azt mondták, hogy ha ezt is megtagadom, azzal elveszítem az alapvizsgámnak az értékét, tehát magát az egyetemi befejezést. És akkor én így kerültem ki, Nagyszebenből doktorjelöltként hazamentem Pókába, egy hét után pedig felmentem Görgény Szent Imrére, a Görgény völgyébe, ahol akkor életemben először voltam, soha nem tudtam meg azt, hogy a legelső kinevezésem, amikor még 76-ban a végzés után kinevezett a püspök úr, ide szólt vagy nem, de egy biztos, hogy egyik legszebb hely volt, és életem egyik legszebb időszaka lett aztán az a 6,5 év, amit ott szolgáltam. Meg kell mondanom, hogy nem is kezdtem keserű szájízzel, legfeljebb annyiban, hogy egy bizonyos életformát, mint a doktor jelölt, akik tudósként is próbáltam volna valamit felmutatni, félbe kellett hagyjam, de ott a faluban az első perctől kezdve nagyon határozottan és nagyon egyenesen, vesületesen fogadtak, és ezt éreztem egész végig, és ezért valóban nagyon szép emlékkel gondolok vissza erre 6,5 éves első szolgálati helyemre, ami a Görgény völgye.
Milyen volt az első napja Görgény Szent Imrén?
Érdekes volt az első nap, ez is hozzátartozik egy papi szolgálathoz. Ez egy kicsi gyülekezet volt, olyan 120-130 lelkes lehetett akkor, most már csak fele. Valamikor egy nagy múltú gyülekezet volt, amelynek a nevéről kapott egy egyházmegye nevet, hisz mai napig van Görgényi egyházmegye, Görgényi református egyházmegye. Pedig az egész Görgény völgyében nincs alig 100 reformátusnál több. De a múltja miatt, és mivel vidéknek a központja volt, és meghatározó központja, ez mondjuk a felső Marosmente, elő a mezőségig, ezt a vidéket nevezték a Görgényi református egyházmegyének. Tehát én úgy kerültem oda, hogy tudtam, hogy ennek van egy nagyszerű múltja, azt még nem tudtam, hogy a jelene sem volt olyan rossz, a jövőjét nem láttuk ennek. Viszont azt tudtam, hogy mivel kis gyülekezet, nincs kántora, én pedig nem tudok énekelni. Akkor még nem tudtam annyira, mint ma, hogy úgy a katolikus, mint a protestáns istentiszteletnek nagyon fontos alkotó eleme az ének. Mert legtöbbször az történik, még a katolikusoknál is, de a protestánsoknál még inkább, hogy egy lelkész felmegy a szószékre, 50 perces istentiszteletből 40 percig az történik, amit ő akar. Vagy legalábbis ugye kívülről ez így látszik, ő olvas fel a Bibliából, ő mondja az imádságot, ő prédikál, és a gyülekezet hallgat, legfeljebb a mi atyánkban, és az éneklésben tud azonosulni, vagy bekapcsolódni. Ma már tudom, hogy hihetetlenül fontos ez. Nem csak azért, hogy ő is akkor megszólal, hanem valamiképpen ő is hozzáadja jelen létét ahhoz, hogy együtt van egy közösség. Csak egy kicsit úgy átéreztem akkor, hogy ez milyen jó lenne, és nekem egész addig, amíg fel nem mentem a szószékre ott Görgény Szent Imrén, amely szép kis ügyes templom, addig ilyen ideges feszültség volt bennem, hogy hogy fog sikerülni. Na most szerencsém volt, mert akkora ez úgy van, hogy mindig van egy beszolgáló lelkész, ha éppen nincsen ott lelkész. Az alsó bölkenyi lelkész volt a beszolgáló, ő pedig átjött, miután befejezte a szolgálatát, és akkor ő énekelt, de tudott jól énekelni, levezette az éneklést, és meg kell mondanom, hogy mai napig emlékszem még névre is, arcra is, amikor a végén bemutatott a gyülekezetnek, hogy ez a maguk új lelkipásztoruk, és egy pár presbiter olyan tisztességgel nézett a szemembe, éreztem azt, hogy egy kicsit úgy néznek rám, mint apa a fiára, sőt, egy kicsit úgy, mint nagyapa az unokájára, 23 éves voltam. Nagyon kezdő. Ma már azt mondom, hogy akkor megsértődtem a zöldfű éretlen. Fiatal ember voltam, aki csak úgy bekerül az egyházba, jó egy teológia képzés után, de egyből egy gyülekezetnek a vezetője, ahol 80-valahány éves volt Szalma Lajos bácsi a gondnok, aki egy régi vadász volt, még Hortinak is volt vadásza valamikor, vagy erdésze, és akkor ezek az emberek úgy néztek rám, hogy hozzájuk tartozom, de várnak valamit tőlem. És a szemeknek a párbeszédében éreztem meg azt, hogy nem lesz ez itt rossz. Utólag könnyű ezt most ugye kiértékelni, de direkt örülök, hogy ebben a műsorban az Összhangban ilyenről lehet beszélni, mert én azt hiszem, hogy nem csak papnál, orvosnál, tanárnál, kőművesnél, vagy mondom én, sporttanárnál sokat számít az, hogy amikor egy közösségben munkát vállal, vagy éppen egy orvos kikerül egy faluba, családorvosnak, és akkor milyen az első kontaktus? Persze nekünk papoknak ebben is sokkal nagyobb előnyünk van, mert mi ott is fekete ruha, fehéri nyakkendőbe egy méterrel, fogadják el, szín mondom, egy méterrel fölöttük állunk, mert a szószék legalább egy méter magasságban van, és mi, rosszul hangzik, így van, leszólunk oda, lebeszélünk a padokban lévők pedig felnéznek ránk. És ez így kezdődik. Aztán az az érdekessége, hogyha ez megmarad úgy végig, nem csak testtartásban megfogalmazva, hanem valóban jelképesen és lényegesen is, és én úgy érzem, hogy ez úgy sikerült nekem ott 6,5 év alatt, hogy nem lenéztem és nem felnéztem, hanem egyformán egymásra néztünk. Eltűnt az az egy méter magasság, ami a szószék és a padok magasságában van, és nagyon együtt tudtunk mi ott dolgozni. Szerencsére elmondtam azt, hogy ez egy régi gyülekezet volt, egy hagyományos gyülekezet, amely inkább a hagyományában élt, meg maga falu is. Polgári lakosságú, sajátos, külön érdekes világ volt, és ennek úgy megvolt a rendje, amiképpen a székely történészek mondják, rendtartó falu, és ebben nekem csak bele kellett tanulni. Úgy érzem, hogy sikerült, ezért mesélek az Összhangban ilyen örömmel róla.
Konkrétan, mivel indult a lelkipásztori szolgálat útjára?
Tele tervekkel és álmokkal. Megfogalmaztuk akkor, lehet, hogy a nem a legpontosabb ez, hogy az Úr Jézus Krisztus megváltotta a világot az ő kereszthalálával, és akkor mi kimegyünk gyülekezetekbe, és megváltjuk az embereket, vagy a közösséget. 5 évig, mivel én egy évvel hosszabban végeztem a teológiát a szebeni német év miatt, akkor 4 volt, én 5 évet végeztem, a barátom Janei Tamás is, akivel együtt kezdtük, és együtt voltunk doktorjelöltek, együtt kerültünk ki. Mi 5 évig úgy éreztük, egy kicsi magyar világban vagyunk. Nem akarok én most visszatérni az egyetemi éveimre, de el lehet képzelni, amikor a 70-es évek elején Kolozsváron, ami akkor kezdett igazán feltöltődni lakossággal, mi alig hallottunk román szót. Vagy végül is nem, hogy nem hallottunk román szót. Megélhettünk úgy, mi Marosvásárhelyen, hogy szinte napokon keresztül csak magyarokkal találkoztunk, mert a központban, a mai második téren ugye 2 nagy főtere van, vagy központi tere Kolozsvárnak, az egyik, ahol a Mátyás király szobor van, és a másik pedig, ahol a Magyar Színház volt, most a Román Színház. Ugye én most nem tudom egész pontosan, milyen térnek hívják, mert nagyon sok neve volt, Bocskaitól Hitlerig, azt hiszem, még az is volt, mindegy. Tehát ezen a téren viszont ott volt egy zárt, hatalmas épületben a teológia, ahol bentlakás volt, és a központban voltunk, ahol csak magyarok éltek, és hasonszőrű emberek. Nagy részük, legalábbis vele székelyföldi fiatal emberek voltak, egy nagy családban voltunk, vagy egy kicsi magyar közösségben. És itt sok minden mindent meg tudtunk egymással beszélni, sőt egyszerűen, hogy mondjam, stratégiai, akkor mi nem tudtuk, hogy mi ez, stratégiai tervet készítettünk az erdélyi magyarság megmentésére. Kedves hallgatóink, ezt akkor nem mondtuk ki, nem is tudtuk, hogy mi az, de valóban álmainkban és fiatalságunkban mi ezt akkor felvállaltuk, és így megfogalmaztuk, hogy mi azért megyünk ki, hogy megtartsuk az erdélyi magyarságot, azt az Isten tudja megtartani, ugye mi csak eszközök vagyunk, de mi akkor azt hittük, hogy mi vagyunk a legfontosabbak, és ennek azért örülök most, hogy ezt is elmondhatom ebbe a programban, mert valóban bármilyen szolgálatnak ma is, és később is nálunk az az alapja, hogy a fiatal higgye, hogy ő forradalmi erővel tud átalakítani közösségeket. Ha nem hiszi ezt a mai fiatal, akkor nagy baj van a jövőnkkel. Ha pedig hiszik azt, amit mi akkor hittünk a 70-es években, hogy általunk fog megmentődni a mi népünk, a hozzánk tartozók, és mi leszünk azok, akik tovább visszük minőségében, mi tudtuk akkor is, hogy mennyiségében sokban nem lehet már, de minőségében tovább visszük az erdélyi kulturális magyar protestáns életet, és azért fogalmazok így, mert nekünk teljesen természetes volt, hogy ott vannak mellettünk a románok is, és velük békességben. Ők végzik az ők munkájukat, nem zavarnak minket, mi végezzük a mi munkánkat, nem zavarjuk őket, de mi nem csak felelősök vagyunk, hanem ebben a felelősségben igenis felvállaljuk és visszük magunkkal a népet.
Maradunk még ennél a gondolatnál, milyen álmok, tervek és elképzelések voltak még a tarsójában?
Konkrétan is úgy éreztük akkor, hogy mozgató rugói vagyunk annak a közösségnek, amelyet felvállalunk. Most nagyon érdekesen fogalmazódott ez, mert én amikor oda kerültem 1977 tavaszán, akkor már hagyományosan a görgényi gyülekezetnek, Görgény Református Egyházközségnek két prédikáló helye volt, hogy így mondjam, Görgény Szent Imre, amely egy nagyon régi gyülekezet, a reformáció előtt is létezett, ott királyi kastély és vár volt, vadászterület, most arról hirtelen nem akarok mondani, hogy milyen fontos emberek fordultak ott meg, sőt, a mai napig a templom alatt ott van egy sírkő, a torony alatt, amelyen egy 1300-as évszám van, tehát tárgyi bizonyítékok mutatják, hogy az legalább egy olyan 7-800 éves közösség. Ebben volt valamikor egy gyülekezet, egy református közösség, aztán az 1700-as években székelyeket telepítettek oda be, és akkor lett egy katolikus közösség, mert Kászon és Gyergyó vidékéről jöttek, és aztán később szép lassan felépült a görög katolikus templom, amely egy ortodox gyülekezet. De ebben a nagyon érdekes és polgári faluban, valamikor még kisváros is volt, ebben volt egy nagyon erős gyülekezet, amelyről én tudtam, hogy ez a közösség példaadó volt, és akkor közösségi életet kell szervezni. Ez nagyon érdekes volt számunkra, mert éppen ami közösségi életünk által tudta lemérni az egész Görgény völgyében lévő sokszorosan több ortodox román, hogy milyen egy magyar ember és milyen egy református ember. Ezt akkor mi csak sejtettük, ma visszanézve tudom, nem csak annyi egy lelkipásztornak és egy gyülekezetnek, főleg ilyen szórványvidéken a küldetése és a hivatása, hogy hát ő megmutatja, hogy ők egy jó kis közösség. Befelé nagyon fontos, hogy érezzék, hogy jó nekünk együtt lenni és együtt maradunk. Viszont kifele is számít az, mert a viselkedésünkön, ezen a látásmódon, és ami látszik valóban, és amit mi akarunk, nem akarunk megmutatni azon keresztül, mérik le azt, hogy milyen egy magyar ember, és milyen egy református ember. Hadd mondjak el itt egy érdekes emléket, amely ma eszembe jut, ma is megmosolygok, de akkor is egy kicsit úgy gondolkozva vettem részt az egészben. Tudni kell, hogy Görgényben századok óta volt a görgényi leányvásár. Ugyanaz, amiről ír Jókai a gainai leányvásárba, itt is a Görgény és régen között lévő Mocsári erdőbe, de hát Görgény Szent Imrétől a falutól 1 kilométerre lévő gyönyörű szép helyen az erdő mellett tartották a leányvásárt. Valamikor tavasszal volt, ez már nem tudom egész pontosan április-május körül, és ebben a leányvásárban mindig eljöttek a görgényvölgyi románok is. Sokkal többen vettek részt románok magától értetődően, mint a magyarok, nem csak azért, mert inkább román ünnepség vagy szokás volt, azért, mert ők voltak sokaságban. Viszont annyi autóbusz nem nem volt akkor egy vasárnap, hogy mindenki Libánfarváról, Hodákról, Orsováról, Kázsváról és Adorjánból, ez csak a közvetlen mellette lévő román falvakat mondom, eljöjjenek, és akkor vagy szekérrel, vagy gyalog jöttek le egy-két órás sétával, mert hát egész napjuk ez volt. És el kellett jöjjenek mindig a református templom előtt. Na most ez vasárnap volt mindig. És a legelső alkalomkor nekem még egy kicsit lelkismert furdalásom is volt, szólt a gondnok, hogy tiszteletes úr, ma nem tartunk Isten tiszteletet. Még vitatkoztam is. És akkor nekem megmagyarázta 80 éves tapasztalt gondnok, hogy nem akarjuk mi, hogy lássák, hogy milyen kevesen vagyunk, és milyen kevesen megyünk a templomba. Meg kell mondanom, hogy 4-5 év után mindig úgy hirtelen eszembe jutott, hogy jó-e nekem, hogy nem tartunk vasárnap Isten tiszteletet azért, hogy a hodáki román ne lássa, hogy milyen kevesen vagyunk, de rájöttem, hogy igen, igazuk volt. Nekik nem azt kellett látni, és ez fontos volt a kicsi közösség számára, hogy mi apadunk és öregszünk és kevesen vagyunk, hanem az, hogy szépen rendben van a templom, körülötte mindenfelé, és ezt szépen rendben is tartották, az én időmben javítottuk is. Na hát körülbelül ez volt az első, ami igazán úgy konkrétan számomra feladatként megjelent azt, hogy én felelős vagyok egy ilyen közösségé. De van még egy másik érdekesség. Amikor befejeztük a teológiát, ez így szokott lenni, azt hiszem, ketten-hárman nagyon jó barátok voltunk, nagyon jó kollégák, már második évben összebarátkoztunk, együtt voltunk Szebenbe, később is együtt maradtunk, és elhatároztuk, hogy amennyire lehet, évente egyszer vagy többször mi találkozunk, és elmondjuk azt, hogy mit sikerült megvalósítani, milyen a gyülekezeti élet, és hogyan élünk. Persze akkor még nem volt egyikünknek is autónk, az egyik Bakóba került, a másik Kalotaszegre, én a szászségen vidékére, hát nem sikerült mindig a találkozás, legalább egyszer évente találkoztunk, volt úgy, hogy többször is. Én elmeséltem azt, hogy hát nem nagyon keresztelek, 2 év után egyet nemeskedtem, mert a fiatalok vagy már elköltöztek, vagy nem volt, vagy esetleg éppen vegyes házasság, egy-egy gyereket idénként még kereszteltünk, vallásórás is kevés volt, és akkor megkérdezték, és én ott milyen képpen szolgálok, mit teszek ezért a közösségért, amelyért mi aztán azt vállaltuk, hogy ha kell forradalmat is kirobbantunk. És akkor mondtam nekik, hogy hát ha sok temetés van, akkor azt jelenti, hogy nekem az a küldetésem, hogy ezeknek szép haláluk és szép temetésük legyen. Egy kicsit úgy most is mosolyogva mondtam ezt, mert akkor úgy elkaszaktuk ezt, hogy ezért vagyunk ott. 120-valamennyi református volt 1977-ben Görgényszentimrén. Én kiszámoltam, hogy körülbelül 30 évig kell ott a lelkipásztornak szolgálni. Hála Istennek, az Úristen nem aszerint dönt, ahogy én mondom, hanem aszerint, hogy ő látja jónak. Ma is anyaegyházközség. Igaz, hogy 100 alatt vannak, de önmagában fent tud maradni, és minden vasárnap van Isten tisztelet. Tehát én ma is azt mondom a fiatal lelkészeknek, ha véletlenül hallgatja valaki ezt a műsort, kell nagyokat álmodni, kell terveket készíteni, meg kell tanulni, hogy Erdélyben az álmoknak csak fele valósul meg, akkor kétszer akkorát kell álmodni, mint más helyen, de ezek az álmok szépítik meg nem csak a mi életünket, hanem a közösségnek az életét, amelynek a szolgálatában olyan széppé lesz a mi szolgálatunk, és az Úristen valamiképpen mindig megsegít abban, hogy a szép álmok közül sok szép valóság legyen, és a meg nem tervezett álmok is valóra válhatnak, amelyekkel gazdagabb lehet az életünk.
Gondolva az elmondottakra, mit lehetett és mit sikerült ezekből megvalósítani?
Miután kezdtem jobban megismerni a gyülekezetet, az lehet, hogy csak egy év volt, mert nem volt olyan nagy a gyülekezet, ugyanis Üvegcsűrön lehettek olyan 60-valamennyin, akkor itt 120, tehát 200 emberről volt szó. Görgény Üvegcsűre minden második vasárnap mentem, tehát akkor találkoztam velük, a Görgényszent Imreiekkel akár naponta is találkozhattam. Ahogy kezdtem jobban megismerni a gyülekezetet, tehát egyre inkább kezdtem megismerni az életét, a múltját is, és akkor fedeztem fel, hogy egy nagyon fontos település volt a történelemben. Én nem szeretnék most történelmi leckét felmondani, hogy akkor valamikor erdélyi királyi vár volt ott, és ennek alapján vadászkastélyt is építettek, sőt, ott még élt akkor egy presbiter, Madaras Pista bácsi, aki a református kollégiumban érettségizett, és ő volt az a mozdonyvezető, aki a kisvasú úton a régenieket felvette, vagy a vásárhelyről régenből érkezőket felvette, és a kisvasúton felvitte Laposnyáig, akár vadászni, akár pedig gombászni. És akkor megkérdeztem tőle, hogy kiket vitt, engedjék meg, hogy ezt így mondjam én el. Ő párttag volt, és mégis így mondta. Én minden nagy kutyát vittem, a jelenlegin kívül, és Hortit is, a jelenlegin kívül az ugye az akkori pártfőtitkár volt, mert ő általában helikopterrel ment. Egyébként, amíg én ott voltam minden évben, a 6,5 év alatt Ceausescu ott volt rendszeresen vadászni. Mi ezt tudtuk is, hogy mikor, hogy ezt most nincs mire elmondjam én, ugye, de mi tudtuk, hogy azon a vasárnapon, mivel akkor már nem az volt a rendőrfőnök, mint hétfőn, hanem egészen más magasrangú rendőrök jöttek ki, tehát mi azt tudtuk, hogy fölöttünk elment. Viszont ez megmondta ez a Madaras Pista bácsi, hogy még Horthy is járt oda vadászni, sőt 1960-as évekig Laposnyán még ott volt az úgynevezett Horthy kastély. Én láttam a helyét, amelyet leégettek, vagy leégett, mai napig vita ez, hogy felgyújtották, vagy nem 60-valahányban, mert az az ő vadászkastélya volt. De nem ez a legérdekesebb benne, hanem az, hogy az lelki életében, kulturális életében is Görgényvölgy és Görgényszent Imre egy nagyon érdekes világ. Az 1900-as évek elején történt, amit én sokszor el szoktam mondani lelkipásztori közösségekben, és jó, ha elmondom, most gondolom legalább gyülekezeti tagok ezt hallgatják. Akkor egy Székely Ferenc nevezetű idős lelkész volt már református papként Görgényszent Imrén, akiről azt is feljegyezték, hogy már egyáltalán nem látott, de tudta kívülről a szentírás nagy részét, és úgy prédikált, közel 80 évese, hogy felment a szószékre, és akkor behunyta a szemét, mert amúgy se látott, az igét felmondta kívülről, és prédikált. Egyébként gyönyörű betűkkel kézírásban megírta Görgényszent Imre monográfiáját, közel 100 oldalban, egy az egyben jókai stílusban, hogy amikor végigolvastam, akkor az volt az érzésem, hogy az egyik legszebb jókai könyvet olvasom, mert azért a 100-valahány évvel ezelőtti világban kulturált elődeink voltak. Jó ezt nekünk elmondani. És róla hallottam egy nagyon kedves történetet, amit úgy érzem, hogy itt most nekem el kell mondani. Akkor csak vasárnap délelőtt volt istentisztelet, de a falunak nagy része akkor elment a templomban. Na most az előbb már említettem, hogy Görgénynek a kialakulása úgy volt, hogy volt egyszer egy magyar közösség, ez volt Görgény Szent Imre. Ha már Szent Imre, akkor azt jelenti, hogy valamikor az Árpád korban már megalakult a falu. Az, hogy Görgény Szent Imre, az ugye a megkülönböztetés nem a Nyárád ment téma, mert hogy Nyárád Szent Imre van, vagy esetleg más falvakon, más települések, vidékeken. Na most itt Görgény Szent Imrén kialakult egy falu, annak a falunak a közepébe felépült a templom, talán először volt egy katolikus templom, aztán valamiért újat kellett építeni. Úgy emlékszem, hogy 1690-es évek végén épült a jelenlegi református templom. Csak hogy miután Rákóczi szabadságharcban felrobbantották a falu felső részén lévő fejedelmi várat, utána bérbe vette egy Bornemissza, Felvet nevű Bornemissza család a kastélyt, a helyet, és a vár köveiből felépítette a ma is álló Bornemissza kastélyt, amelyben sok éven keresztül erdészeti középiskola volt, ma pedig a megyei múzeumnak ad otthont. Igen, csak hogy akkor ez a Bornemissza betelepítette a saját vidékéről a katolikusokat, a gyergyői katolikusokat, sőt, mivel egy új település lett, városi rangot is kapott, és amikor 1977-ben oda kerültem, akkor a román azt mondta nekem, hogy Mödük lesz Székely a vásárhely. Tehát nekik ez a Székelyváros volt, és mentem el a Székelyvásár, így mondtam, mentek. Akkor viszont épült egy másik templom, ez a katolikus templom a falu közepébe. És akkor úgy nézett, hogy ez lett a falu közepe, tehát volt egy olyan jó fél kilométer távolság a két templomtól, és amikor bejöttek a románok is, nekik a szomszéd utcába adtak egy templom építési helyet, és így a három templom a falu három különböző területén volt, nem egymás mellett. Ez a történelmet hordozza magát. És akkor visszatérnék arra, miért kezdtem én el ezt a történetet. Az 1900-as évek elején, amikor Székely Ferenc volt a református pap, aki idős volt, délelőtt leprédikált, a falu nagy része ott volt, aki tehette, utána megebédelt, és utána, mivel ő már akkor a falu alsó felén volt, hátratett kézzel, elindult végigmenni a falun. Közbe bekopogott a katolikus plébánoshoz, és kérte, hogy jöjjön ő is vele sétálni, és együtt megkeresték a görög katolikus papot, aki az 1900-as években tökéletesen beszélt magyarul, ugye, mert hát magyar középiskolát végzett. És hárman egymás mellett végig sétáltak a Székelyvároson, a román részen, a református részen, és elbeszélgettek az emberekkel. Kedves testvéreim, mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 1568-ban a világon először Tordán kimondták a vallási toleranciát. Legyünk büszkék arra, hogy 300 évre rá, 1900-as évek elején a Görgény völgyében egy az egyben lelkileg meg lehetett élni a vallási toleranciát. Mert ennél nagyobb vallásbéka világon nincs, mint amikor a három pap hátratett kézzel, hogy nekem mesélték, egymás mellett végig sétál a falun, és biztos, hogy találkoztak a padokon ülőkkel olyan, hogy az egyik román volt, a másik magyar, az egyik református, a másik katolikus, és ettől függetlenül elbeszélgettek egymással. Mert megvannak a lelki vagy más emberi gondok, és azok összehozzák őket. Örülök annak, hogy én ezt most elmondhattam, mert számomra azért nagy öröm volt az, hogy én egy ilyen közösségbe szolgálhattam.
Mondjuk még azt is el, hogy milyen volt a múlt század 70-80-as éveiben a Görgény völgyében református lelkésznek lenni.
Most visszatekintve 40 év, vagy több mint 40 év, 45 év távlatából még inkább megszépül az a 6,5 év, amely valóban szép volt, és életem azért mégis meghatározó ideje. Mert akkor is megvolt valamiképpen a papi életnek, a papi szolgálatnak az a szépsége, hogy mi egy kicsit úgy központban éltünk. És most, hogy visszagondolok egy kicsit, mert már éltem ugye a 80-as évek megszikorított diktatúrájában, mert a 70-es évek azok még nem olyanok voltak, aztán éltem a 89 utáni változás szabadosságában, és most már a nagyon liberalizmus felé hajló világban, és akkor elgondolom, hogy akkor is megvolt a papi szolgálatnak és a lelkipásztori életnek a szépsége. Hogy mit jelent ez? Én úgy éreztem, hogy nekünk tekintélyünk volt. És volt egy olyan tekintélyünk, amit az emberek a szolgálat alapján adtak meg nekünk, mert eleve már a hatalom oldaláról nem volt meg igazán a tekintélyünk, vagy inkább mondanám azt, hogy szerették volna, és mondom akkor a néptanács elnökétől elkezdve, esetleg egy-egy olyan iskola igazgató kivételek is voltak természetesen, azt mutatni, hogy hát mi csak azért a második sorba kapunk helyet. Én ezt jelképesnek is tartom, az emberek között azonban ezt soha nem éreztük, hanem annak alapján próbáltak valamiképpen minket tisztelni, és számunkra úgymond a tekintét megadni, hogy miképpen éltünk, és miképpen szolgáltunk. Voltak olyan pozitív dolgok, amelynek alapján ezt én megfogalmaztam, és az emlékeimben hordozom. Tudni kell azt, hogy a múlt század 70-es, 80-as éveiben, amerről mi itt most konkrétan beszélünk, az olyan volt, hogy kifelé már akkor is mutatták a békességes, jó együttlétet, befelé pedig egyre több szigorítás volt. Akkor mondok egy egész konkrét esetet. Ugye Maros megyében lehetett akkor is, én most nem tudom mennyi, de 300 ezer magyar az egész megyében. Kifelé azt mutatták a KGST országban, hogy ha itt van 300 ezer magyar, akkor legalább 5 élet és tudományt Budapesten megjelenő tudományos, nagyon színvonal jó folyiratot meg lehet rendelni. Igen, de egy görgényvölgyi magyar pap hogy jutott hozzá, hogy abból az 5-ből, vagy tegyük fel 10-ből egyet megszerezzen? Görgény Szent Imrén Molnár Irmának hívták a postamesternőt. És ott egy fontos telefonközpont volt, fontos postai központ volt, az egész völgynek ott volt a központja, és amikor év elején behívták őket gyűlésbe, akkor meglátta, hogy a megyében meg lehet rendelni 10 magyarországi újságot, természetes egyet belőle az élet és tudományból, és megkérdezte, hogy szükségem van-e rá. És mondtam, természetes, úgyhogy nekem Görgény Szent Imrén hivatalosan postán keresztül járt az élet és tudomány, amit marosvásárhelyi értelmiségek kértek el, aztán utána, amikor elolvastam, egy hét múlva hoztam be. De nem csak ez volt érdekessége, konkrétan, hogy milyen volt például az együttlét. Kaptam egy levelet 70-es évek végén még, tehát még azt hiszem, hogy 78-79-ben Budapestről egy hölgy írt, hogy az édesanyja már idős, és nem szeretne úgy meghalni, hogy ne tudja, hogy a fia, aki a II. Világháborúban meghalt, hol nyugszik. És írt a levélben, hogy ő úgy tudja, hogy a Görgény völgyében egy Libánfalva nevű faluban halt meg, és lőtték le a II. Világháborúba, és szeretne érdeklődni. Hát én egész konkrétan végig gondoltam, és azt mondtam, Libánfalván van két ortodox pap, egyik lent, a másik pedig fenn Erdő Libánfalván, tehát elmegyek Libánfalvára az ortodox paphoz, és elmondom neki azt, hogy miről van szó. Nem is tudtam a legjobban románul, de ismertük egymást már. És én bementem az ortodox paphoz, és elmondtam, hogy miről van szó. Azonnal keresett egy embert, telefonon kereste, és azt mondta, hogy né, ti egyszer mondtátok, hogy valami magyarok el vannak itt a román temetőbe temetve, keresik most, odaküldöm ezt az embert hozzád, a református papot Görgényből, és mutasd meg neki. Ez a férfi azt mondta, hogy jó, de én most a kocsmában vagyok. És én elmentem be a kocsmába, mikor bementem, a pörgek alapjukkal kiengedett ingbe, még román népviseletben, rám nézett egy olyan jó 50-60 körüli jó nagy ember, és azt mondja, maga keresi a magyar halottat, és mondtam, hogy igen, megiszik egy sört velünk? Ezzel kezdődött az egész. Tudva azt, hogy azért jobb, hogyha velük együtt idogál, megittem egy fél pohár konyakot, elbeszélgettünk, és először megkérdeztem tőlük, hogy igaz az, hogy ide ki volt írva, hogy eddig a demokrációs innen hovlák és Libánfalva. Mert ezt hallottam én a kollektivizálásnál, és azt mondta, hogy én is ott feküdtem. A táblát nem én írtam, de én is ott voltam. De az érdekessége, akkor elmeséltem neki is, miről van szó, elvitt a román temetőbe, az ortodox temetőbe, és hogy beléptünk balra, megmutatta, na látja, van itt négy sír. Gyermekként néztem, mikor itt meghalt négy magyar katonát, ami szüleink tisztességgel eltemettek. Volt is még kereszt, nem volt felírva a név. Én visszaírtam Budapestre, és aztán kaptam még egy választ, megköszönték, lehet, hogy eljönnek ide, lehet, hogy nem, de a néni nyugodtan hal meg, hogy tisztességgel eltemették a fiát. Ilyen szolgálat is volt az életünkben, ezért is szép komolyan venni mindenféle szolgálatot.
Ötvös úr, érdekel még az, hogy milyen volt a kapcsolata más vallású papokkal és emberekkel, milyen volt a magyar-román viszony azokban a falvakban, és miért és hogyan fejeződött be a több mint 6 éves görgényi szolgálat, van-e még valamilyen kapcsolata az ottaniakkal, mit üzen ma a még ott élőknek, van még kérdésünk, beérkezett kérdések is vannak, ezt a témát még folytatni fogjuk, most azonban, Esperes úr, köszönjük, hogy együtt lehettünk, köszönjük a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen, meghallgattak, és köszönöm szépen az újabb kihívást vagy meghívást.
Kedves hallgatók, a mai Összhang végéhez közeledünk, lassan át kell adjuk a stúdiót, köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. Ötvös József nyugalmazott lelkipásztor volt Esperes, az Erdély Református Egyházkerület generális direktora nevében is. Elköszönök a műsorvezető szerkesztőt, Nagybodó Tibort hallották. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.